Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérjük a Szent Lelket, hogy élessze fel a szeretet tüzét a szívünkben, és ösztönözzön minket arra, hogy örömmel tegyünk tanúságot az ő jelenlétéről életünkben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Kíváncsian várjuk, hogy az Európai Néppárt képes-e cáfolni a vádakat, kommentálta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Néppártot érintő sajtóban megjelent korrupciós vádakat a kormányinfón. A tárcavezető kérdésre válaszolva azt mondta, az Európai Néppártnak kell választ adnia a sajtóban megjelent korrupciós vádakra. Kíváncsian várjuk, hogy valóban van-e ezeknek alapja, igaz-e, hogy az Európai Néppárt nem egyszerűen csak a sorain belül, hanem az Európai Parlamentben és az európai pénzekkel is megengedi a korrupciót, vagy képesek ezt hitelesen cáfolni, fogalmazott. A Tisza párt Brüsszel támogatásáért cserébe az Európai Bizottság és az Európai Néppárt álláspontját képviseli, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely a Magyar Péter brüsszeli szerepvállalását firtató kérdésre azt mondta, az európai parlamenti vita után senki számára nem lehet kérdés, hogy Brüsszel nyíltan bekíván avatkozni a magyar belpolitikába, és támogatottja is van. Eddig is mindig találtak valakit, akit támogathattak, most éppen a Tisza pártot, tette hozzá. Értékelése szerint ennek valószínűleg az az ára, hogy számtalan olyan ügyben, ahol a magyar érdek eltér a bizottság vagy az Európai Néppárt által képviseltől, a Tisza párt cserébe a magyar érdeket rugalmasan értelmezve inkább az Európai Bizottság és az Európai Néppárt álláspontját képviseli. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre, a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez. Hangsúlyozta, Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A kormánynak a fővárossal ellentétben van elképzelése arról, hogyan lehet kezelni a budapesti lakhatási válságot, a Fidesz frakció ebben a munkában pedig partnere lesz a kormánynak, írta a politikus. A jövő nyári szezonban új strand nyílik Balatonfüreden. A balatoni fejlesztéseknek köszönhetően már mintegy másfél kilométeren szabadon lehet sétálni a tó északi partján a Tagóre sétány és a Kisfaludi strand között, közölte a település polgármestere sajtótájékoztatóján. Bóka István elmondta, a fejlesztés második ütemeként 600 millió forintos uniós forrásból készült el az Aranyhíd strand két új épülete. Az első ütemben a strandterületet alakították ki. Hozzátette, 8000 négyzetméteres terület újult meg az önkormányzati tulajdonú strandon. A beruházás illeszkedik azoknak a balatoni fejlesztéseknek a sorába, amelyeknek köszönhetően a jövő szezonban már mintegy másfél kilométer szabadon lehet sétálni a tó körül, közölte. A polgármester tájékoztatása szerint az Aranyhíd strand két újonnan elkészült épületének egyikében étterem üzemel majd a jegypénztárral és a strandfelügyelettel, a másikban pedig a 200 fős strandot kiszolgáló vizes blokkok és öltözők mellett egy 4 évszakos közösségi tér kap helyet. Végül az időjárásról. a réteg felhőzet zsugorodik, napközben javulnak a látási viszonyok, a legtöbb helyen kisüt a nap, de északkeleten borult helyenként párás maradhat az idő. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső részeken időnként megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hamarosan november lesz, amikor minden szentek ünnepén és halottak napján kiemelten is elhunyt szeretteinkre gondolunk. Élete halál után címmel Lóczi Tamás atyát, az érseki papnevelő intézet spirituálisát hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
A novemberben vagyunk, mindannyiunk szívében felsejlenek azok, akiktől már búcsúznunk kellett itt a földi életben. Én is elég komolyan mostanában ezt így megélem, átéltem. De mindannyiunknak vannak ilyen szerettei, és az is általános dolog, hogy minden szentek estén halottak napján kimegyünk a temetőkbe. Legtöbbünknek ez gyerekkortól megszokott sémája. És eszembe jutottak azok a sírfeliratok, amelyekkel szoktunk találkozni. Legtöbbször azok a tipikus mondatok szoktak lenni, hogy emléke szívünkben örökké él, vagy nem felejtünk el soha. Aztán érdekesképpen eltelik néhány évtized, és gyönyörűen elfelejtjük. Ha nem mi, akkor a gyerekeink, vagy az unokáink. Tehát először is nem igazak a mondatok. Azon kívül, még ha igazok is lennének, csúnya szóval élve megyek, sokra megyünk vele. Tehát ha én nekem el kell menni erről a földi életről, és csak az emlékem van, akkor ez engem olyan nagyon nem vigasztal, de valószínűleg a szeretteimet sem. Mint ahogy nekünk sem adhat megnyugvást hosszú távon, önmagában az a tény, hogy valakire emlékezni tudunk. Társadalmi temetéseken szoktak elhangzani ugye olyan szép irodalmi képek, hogy egy csillaggal több az égen, vagy ehhez hasonló dolgok, de mindannyian érezzük, hogy ezek bármennyire is szépek, bármennyire is érzelgősek, időnként utaznak ugye erre az elégikus hangulatunkra, megoldást nem adnak a kérdésre. Tehát nem nyugtatnak meg bennünket hosszú távon, mert nem tények, hanem egy kicsit önámítás, kicsit érzés. És ezzel szemben nekünk meg olyan mondataink vannak, ami legjobban beugrott, hogy az Ószövetségben sorozatban úgy köszön be Isten, hogy én Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagyok. És ezek a személyek akkor már rég a föld alatt voltak. És meg is jegyzi más helyen a Szentírás, hogy Isten az élők istene, nem pedig a holtaké. És ezt olyan személyekről mondja nyilvánvalóan, akik innen mégis már eltávoztak. Élőnek nevezi azokat, akik halottak. Mindez azt sugallja, hogy valahol az Isten oldaláról nézve ez teljesen másképp néz ki ez a történet, mint a mi oldalunkról. Mi azt mondjuk, hogy valaki volt és most nincs, az Isten oldaláról meg volt és van a történet. És valahol ezt szeretnénk eltanulni, meg ezt elhinni, és ezzel azonosulni, mert ezben érezzük azt, hogy ez tényleg igazi megoldást adna arra a fájdalmunkra, szomorúságunkra, nehézségünkre, amelyet az elmúlással szemben szembe kell nézni mindannyiunknak. Olyat is ír a Szentírás, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Tehát nem csak arról van szó, hogy élnek ezek az emberek, hanem az üdvösség alatt, hogy egy minőségileg jobb, teljesebb életet értünk. Ez ugye a mennyország a mi szókészletünkben. Tehát túlmegy az Isten azon, hogy pusztán csak megnyugtasson minket, nem csak a létezésükről biztosít az elhunytaknak, hanem arról, hogy amit ő készített, amire ő meghívott, az ő perspektívája, az ő jövőképe, az egy minőségileg teljesebb élet. Sokszor van az, hogy elhunytakat kell valahogyan támasztani nekik, valahogy vigasztalni őket, és sok esetben ez ad megnyugvást. Hogy gondolja el az ő szemszögéből, az elhunyt szemszögéből. Hát magasabb osztályba lépett. Hát kiárt egy korábbi intézményt. Hát ahogyan bután néz neki, ha egy felnőtt embert visszanyomnánk egy óvodába, mert esetlenül néz neki ott a kis székek meg asztalok között felnőttként, nem illik már oda. Már túl van ezen a történeten, és mi mindig újra és újra valahogy ide akarjuk láncolni a szeretteinket, meg magunkat is. Olyan jól berendezkedünk erre a földi életre, úgy ide ragadunk, beleragadunk ebbe az életbe. És ott az Isten, aki meg egy sokkal teljesebb, egy sokkal szebb életet kínál föl, és miért ne hinnénk benne? Hát az előzőnél is szebb volt a mostani, ugye az anyaméhen belüli életnél is mennyivel szebb az ottani halál utáni élet, ami ez az élet. Mert onnan nézve ez is halál volt, mert az megsemmisült, ami korábban létezett. Nincs többé magzati élet, amikor valaki megszületik. Mégis teljesen nyilvánvaló, hogy ez az életrendje először is, azon kívül meg ezt teszi teljessé az örömünket, amikor édesanyaként, édesapaként magunkhoz szoríthatjuk a gyermekünket, és hát bízunk, meg hiszünk abban, meg remélünk, meg dolgozunk rajta, hogy ő tényleg itt egy még teljesebb, még szebb életet éljen. Hát valójában nem hív meg az Isten másra, csak arra, hogy folytasd azt, amit már megtapasztaltál, amit érzel, ami olyan nyilvánvaló kellene, hogy legyen. És mégsem olyan nyilvánvaló minden esetben. És mint mindig ilyenkor érdemes visszamenni kicsit a teremtésre, hiszen az Istenről levonni következtetést azt mindig csak az Édenkertből szabad. Ugye a bűnbeesett világból legalábbis szűrő nélkül következtetést levonni az Istenre, abból nagy félrecsúszások történhetnek. Ha nekem van két gyerekem, az egyik épít egy gyönyörű homokvárat, a másik meg szétrúgja, akkor a szétrúgott homokvár az nem az első gyerekemnek a képességeiről árulkodik, hanem arról az későbbi nem túl szép cselekedetről, hogy a testvére nem becsülte meg ezt az alkotást. Egy bűnbe esett világból az Istenre levonni következtetést, ez logikátlan dolog. Azért, mert ebben a világban vannak visszásságok, mert vannak bőven meg igazságtalanságok, meg nem nyeri el a jó a jutalmát, meg a gonosz a büntetését, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez így is van eredetileg, meg a valóságában, meg az ezutáni élet után. És ha vissza tudunk menni, legalább időnként, meg el is olvassuk, az Édenkert, a paradicsomi állapotnak a tulajdonságait, meg mondjuk utána nézünk teológiailag, hogy mit jelentett akkor az ember-isten kapcsolat, az ember-ember kapcsolat, akkor a halál is teljesen más perspektívába kerül. Van a felirata a bazilikának a kupoláján, hogy nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, Isten letöröl szemünkről minden könnyet, ugye ezt a mennyországra mondja, de valójában ez egy új Édenkert, még teljesebb módon. Hiszen Isten, amikor eljött ide, hogy megváltsa a világot, akkor nem csak restaurálta a világot, nem csak reparálta azt, amit mi elrontottunk, hanem felhasználva ezt az alkalmat, mondhatjuk úgy, magasabb szintre léptette. a megváltott ember egy nagyobb, teljesebb életre van meghívva, mint az eredeti Édenkertben lévő ember. Pedig már az is milyen szép állapotnak tűnik. Emlékszem, hogy annak idején a teológián remélem, hogy így rögzítve nem tévedek, és nem fognak utána szólni, hogy nézzek meg még egyszer a tankönyvet. Úgy emlékszem, hogy volt arról egy ilyen polémia, egy kicsit vita, hogy volt-e halála az Édenkertben, a paradicsomban, és talán arra jutottak a legtöbb teológus, hogy lett volna, meg lenne, ha meg fennmaradt volna az Édenkert. Csak éppen teljesen más lett volna hozzá képest az attitűdünk, a hozzáállásunk. Egy boldog átlépés lett volna azzal az Istennel való még teljesebb kapcsolatra, aki már ott is szemtől szemben járkált a fák között, és nyilvánvaló volt a létezése. Tehát tulajdonképpen nem maga a halál ténye jött be minden bizonnyal a bűnbeeséssel, hanem a hozzá kapcsolódó félelemérzet, az, hogy ezt egy borzalmas eseménynek tartjuk. Hogy már nem vagyunk képesek az egész történetre rálátni, csak egy leszűkített látásmóddal, ilyen hangya perspektívából, ilyen kétdimenziósan nézzük a történetet. És onnan nézve, mivel homályos a jövő, ezért önkéntelenül is belép a képbe a félelem, meg az, hogy minden újtól először félünk, hogy inkább az, amit már ismerünk, ami már megszokott, abban legyünk. Nyilván a hitünk az segítségünkre siet, és a katolikus teológia gyönyörű szépen ugye kifejtette azt, hogy ez a kérdésekben is megfogalmazódott, hogy mik azok a sorsok, amelyek ránk várhatnak. Nincs teljes megegyezés a keresztény világban erről. A mi katolikus tanításunk szerint ugye három állapot következhet be az embernek a földi élete után: mennyország, tisztító hely és kárhozat vagy pokol. Nagyon fontos, hogy ezeket ugye ne lokális helynek képzeljük el. Ezen gondolom azért mindannyian túl vagyunk. Nem keressük őket sem itt a földön, de még máshol sem, mint hely. Sokkal inkább állapotnak fogható fel, mint hogy egy kapcsolatban is inkább állapotok vannak, nem annyira helyek. Hát nem valahol szeretek valakit, hanem szeretek valakit, vagy nem szeretek valakit. Teljesen mindegy, hogy hol. Talán úgy lehetne, ha a kapcsolat oldaláról közelítjük meg, hogy a legteljesebb kapcsolatiság, a kapcsolatnak a tökéletessége ugye a mennyország. Minden vágyainknak a beteljesülése. Minden, amire éhezünk az Istenből, az ott megtelik, kielégítést kap. A kárhozat ennek ugye ellentéte a teljes Isten nélküliség, amely mögött egy szabad akarati döntés van, egy tudatos döntés, véletlenül senki sem kárhozhat el, ezért nem kell tőle ilyen értelemben rettegni, és azoknak a döntésének a végeredménye, akik nem kérnek, nem akarnak az Istenből. Az már nyilván egy másik kérdés, hogy fordulhat ilyen elő. És ami talán ugye a legizgalmasabb, ez a köztes állapot, hogy mit is kezdjünk ezzel a tisztító helyjel, ami egyébként a legtöbb vitára is adott okot az egyház történelmében, meg a keresztény felekezetek között is. Hiszen egy olyan érdekes köztes állapot, amiből először is csak egy kiárat van, a mennyország. Tehát a tisztító helyről nem lehet elkárhozni. Hiszen a tisztító hely állapotában nem azok kerülnek, akik elutasították Istent, ugye ez a kárhozat, hanem azok, akik döntöttek az Isten mellett, csak valamilyen oknál fogva nem alkalmasak még a mennyország teljességének a befogadására. Kicsit olyan ez, mint amikor, mint az utolsó ítéletről is van egy rossz fogalmunk. Az utolsó ítéletet sokszor úgy képzeljük el, ilyen földi történelmi kiinduló pontból, hogy ül egy trónon valaki, aki ráadásul ilyen elég önkényű, ilyen diktátorszerű, aki elég szemtelen, meg nem sok közünk van hozzá, és ő ott kénye kedve szerint jobbra meg balra küldözgeti az embereket. Hát ennek nem sok köze van a Szentírásban megismert Istenhez, meg arról ahhoz a túlvilághoz, amit ő tanít róla. Sokkal teljesebb az a kép, ugye így Isten egy igazságtalan despota lenne. Nekünk meg nem lenne részünk abba, hogy hova kerülünk és mi az örök állapotunk. Sokkal inkább úgy képzelem el én el a mennyországot, hogy Isten mindenkit egy nagy-nagy ajándékkal vár. Mint amiket manapság szoktak, ugye, hogy sok dobozba belecsomagolnak valamit, még ha csak egy műtyűr is, mert úgy látványosabb. És az emberek többsége, aki belegyakorolta magát itt a földön abba, hogy a szeretet által szét tudta nyitni a kezét, és itt ezt nyilván értsétek többre, a szívét, keletkezett benne akkora űr, amelybe belefér ez az ajándék, az ember ezt kapásból el tudja fogadni. Aki abba gyakorolta bele magát, hogy ökölbe szorul a keze, és üt, és védekezik, és nem kér senkiből, se Isten, sem embert nem akar, annak hova adja ezt az ajándékot az Isten? Nem tudja sehova adni. És vannak azok, akik elkezdték már ezt a kezet nyitogatni, csak még nem elég tág ahhoz, hogy ez a nagyon szép ajándék beleférjen. És a tisztítóhely állapota semmi másról nem szól, mint az a folyamat, amin ezek elindultak tudatos döntésről, hogy ők akarják az Istent, vágyakoznak rá, de valamelyik bűnüknek, rossz szokásuknak, félelmeiknek még rabjai, még visszakísérti őket, azoktól megszabaduljanak. Kicsit ezért is kezdte el a középkor ugye tűz állapotának mondani, mert a tűz ugye ez egy átalakító folyamat. De hát nagyon jól tudjuk, hogy a lelkiismeretet is tűzhöz szoktuk hasonlítani, mert a lelkiismeret furdalás is ugyanúgy éget bennünket belülről, vagy legalábbis kellene, hogy égessen minket belülről, mint egy külső tűz. Hiszen az arról szól, hogy valamit nem jól csináltam, és legszívesebben visszaforgatnám az időkerekét, de nem tudom, ezért keresem az alkalmat arra, hogy ezt rendezzem. Azért engedi meg az Isten ezt a fajta fájdalmat, ami egyébként a katolikus tanítás szerint egyszerre fizikai és lelki is, hogy segítsen bennünket ennek a folyamatnak a véghezviteléhez. Mert mi olyan buták vagyunk, hogyha valamire nem kapunk egyfajta ilyen ösztönzést, akkor nem vagyunk mindig képesek végigvinni dolgokat. Edző nélkül ritkán veszünk részt az edzésen. Csak akkor valaki minket hajt erre. Tehát valami ilyesmi a tisztítóhely állapota, ahol boldogok, akik ott vannak. Boldogok, mert teljesen tisztában vannak vele, hogy ennek a folyamatnak értelme van. És nagyon szép célja van, nagyon szép a végeredménye. Hogy ez nem egy fölösleges, nem egy értelmetlen alakulás. Ez olyan, mint mikor a gyerek belátja, hogy magadnak tanulsz, nem nekem tanulsz, amit mi mondunk neki. Amíg nem látja be, addig ugyanaz a szenvedés, hogy leüljön tanulni, az inkább a kározatra hasonlít. Ugye neki is, meg szülőknek is, meg mindenkinek. Mindenki szenved a történettől. Amint belátja, nem válik könnyebbé a tanulás, de mégis tudja vállalni a vele együtt járó nehézségeket, mert azonosult a témával. Mert megkapta rá a motivációt, ami egy jövőkép, vagy olyan egy cél. És ezt élik át a tisztító helyen lévő személyek, és mivel alapvetően közösségben vagyunk egymással, és ez a közösségünket nem képes egy olyan egyszerű földi dolog, biológiai dolog, mint a halál lerontani, annál sokkal mélyebb a kapcsolatunk Istennel, meg egymással, ezért hisszük azt, hogy a megdicsült egyház, ugye a mennyország, a zarándok egyház a földön, az kapcsolatban van a tisztuló egyház tagjaival. És ha kapcsolat, akkor az felelősség is. És a felelősség, akkor nekem kutya kötelességem segíteni őket, mint hogy segítik őket a megdicsült egyház tagjai is, a szentek is, minket is, meg a tisztulókat is. Az persze már izgalmas, hogy itt a földön tudok úgy segíteni valakinek, hogy megfogom a kezét, vagy elveszem tőle a szatyrot, elviszem őt valahova. A halál annyit tényleg valóban megnehezít a dolgokon, hogy ott egy fórum marad, az imádságnak a fóruma, amellyel viszont a kegyelmet el tudom az ő számukra is érni, amit itt a földön is egyébként el tudunk érni egymás számára. Ez egy csodálatos dolog, hogy ez az összetartozás, ez nem változik pusztán azzal, hogy véget ér a földi élet. És olyan szép köszönetnyilvánítások lesznek majd oda át, amikor oda tudunk lépni egymáshoz, hogy a korábban elhunyt szerettünk, mennyit tett még értünk itt a földön, a mennyből. Vagy amikor egy másik azt mondja, hogy te meg mennyit tettél értem a földről, imádsággal, szent mise felajánlással, búcsúk felajánlásával, amellyel az egyház kincsestárából, ugye ez egy még nagyobb merítés, mert már nem csak a magam által kérdezett kegyelmeket tudom mozgósítani egy személy részére, hanem mint egy bankból hitelt kapok a mások által befizetett depozitokból is, ugye bevételekből, ez a búcsú gyakorlatilag, hasznosítani tudom valakinek a számára. Ez ugyanolyan, mint amikor egy közösség egy bajba lévőre jobban koncentrál. Ilyen minden biztosítás. Azért adunk be közösbe, hogy utána egy valakinek a hirtelen szükség, vagy leégett a háza, vagy bármi, akkor ő többet tudjon kapni most, mint amennyivel rendelkezne.
A halál után címmel Lóczy Tamás atyát az érseki papnevelő intézet spirituálisát hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban a betegek kenetéről és a halálról lesz szó. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8,
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. A Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében a bérmálás szentségén keresztül. Az ábrahámi családháza küldöttségét fogadta a Szent Atya. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Szent év. Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Ferenc pápa katekézise. A Szentlélek jelenléte és működése az egyház életében. Október utolsó szerdáján, napsütéses, szép őszi időben tartotta meg Ferenc pápa Szentpétertéren a szerdai általános kihallgatást, és olasz nyelvű katekézisében a Szentlélek jelenlétéről és cselekvéséről elmélkedett, amelyek az egyház életében a szentségeken keresztül valósulnak meg. Ma tovább folytatjuk elmélkedésünket a Szentlélek jelenlétéről és működéséről az egyház életében, amely a szentségek révén valósul meg, kezdte tanítását a Szent Atya. A Szentlélek megszentelő tevékenysége mindenekelőtt két csatornán, Isten igéjén és a szentségeken keresztül jut el hozzánk. Ám az összes szentség között van egy, amely kiváltképpen a Szentlélek szentsége, és ma erre szeretném a figyelmet összpontosítani, ez pedig a bérmálás szentsége. Az Újszövetségben a vízkeretség mellett egy másik rítus is szerepel, a kézrátétel, amelynek célja a Szentlélek látható és karizmatikus közvetítése az apostolok művéhez hasonló hatásukkal, ami pünköskor történt az apostolokkal. Az apostolok cselekedetei egy jelentős eseményről számol be ezzel kapcsolatban. Miután a tanítványok megtudták, hogy Szamáriában egyesek befogadták Isten igéjét, elküldték oda Pétert és Jánost Jeruzsálemből. Lejöttek, mondja a szöveg, és imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlélket, mert még nem szállt le egyikükre sem, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében, majd rájuk tették a kezüket, és ők megkapták a Szentlélket. Ehhez járul még az, amit Szent Pál ír a korintusiakhoz írt második levelében. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A lélek foglalója, erősítette meg nyomatékkal a pápa. A Szentlélek, mint királyi pecsét témája, amellyel Krisztus megjelöli bárányait, az alapja az eltörölhetetlen jegyről szóló tanításnak. Az idő múlásával a kenet szertartása, folytatta a pápa tanítását, önmagában megálló szentség formájában állandósult, különböző formákat és tartalmakat öltve magára az egyház különböző korszakaiban és különféle szertartásaiban. Ez a katekézis most nem az a hely, ahol ezt a nagyon összetett történelmet végigjárhatnánk, magyarázta a pápa. Számára úgy tűnik, hogy az olasz püspöki konferencia felnőtt katekizmusa egyszerű és világos leírását adja, hogy az egyház felfogásában mi is a bérmálás szentsége. Ez pedig így szól. A bérmálás minden hívő számára ugyanaz, mint ami a pünkösdett az egész egyház számára. Megerősíti a keresztségi beletestesülést Krisztusba és az egyházba. Továbbá megerősíti a prófétai, királyi és papi küldetést. Megadja a lélek ajándékainak bőségét. Ezért, ha a keresztség a születés szentsége, akkor a bérmálás a nevekedés szentsége.
El sacramento della crescita.
Egyúttal pedig a tanúságtétel szentsége is, mert ez szorosan kapcsolódik a keresztény élet érettségéhez. A probléma abban áll, szögezteli a pápa, hogy mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a bérmálás szentségét a gyakorlatban ne fokozzuk le utolsó kenetté, vagyis az egyházból való eltávozás szentségévé. Ferenc pápa így szabadon hozzáfűzte. Úgy mondják, hogy ez a búcsúzás szentsége. Mert ha egyszer a fiatalok felveszik ezt, el is mennek, és majd csak az esküvőkor térnek vissza, akik visszatérnek. Ezt mondják az emberek. De nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a bérmálás az egyház életében való aktív részvétel kezdetének a szentsége legyen. Ez egy olyan cél, amely lehetetlennek tűnhet számunkra, tekintettel a jelenlegi egyházi helyzetre, de ez nem jelenti azt, hogy felhagynánk a szándékunkkal. Biztosan nem ez történik minden bérmálandóval, legyenek gyerekek vagy felnőttek, de az fontos, hogy legalább néhányan legyenek, akik aztán a közösség vezetőivé válnak. Ebből a célból hasznos lehet segítséget kérni a szentségvételére való felkészüléshez olyan világi hívektől, akik személyesen találkoztak Krisztussal és átélték a Szentlélek valódi megtapasztalását. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy úgy élték meg azt, mint a gyerekkorukban megkapott bérmálás szentségének kivirágzását. De ez nem csak a jövőbeni bérmálandókra vonatkozik, hanem mindannyiunkra hatással van, mégpedig mindenkor. A megerősítéssel és a megkapott kenettel együtt, ahogy arról az apostol biztosít minket, megkaptuk a lélek foglalóját, amelyet másutt a lélek zsengéjének nevez.
Le primizie dello spirito.
Élni kell ezzel a foglalóval, meg kell ízlelni első gyümölcseit, ahelyett, hogy elásnunk a földbe a kapott karizmákat és talentumokat. Szent Pál arra buzította Timóteus tanítványát, hogy szítse fel magában újra Isten adományát, amelyet kézrátétellel kapott. Az itt használt ige olyan képet sugall, mint aki felszítja a tüzet, hogy az újra lángra lobbanjon. Íme egy szép célkitűzés a jubileumi évre, ajánlotta a pápa. Távolítsuk el a megszokás és a közömbösség hamvait, váljunk a lélek lángjának hordozóivá, mint a fákja vívők az olimpiai játékokon. A Szentlélek segítsen bennünket, hogy lépéseket tegyünk ennek érdekében. Kérte, és zárta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kiallgatás során. A kiallgatás végén a pápa szeretettel köszöntötte zarándokokat. Külön üdvözölte a Teramo Atri egyházmegye püspökét és a vele jött küldöttséget, hogy folytassák az evangéliumi tanúság tétel útját. Majd üdvözölte az olasz jogásznők egyesületét és a Faita Federcamping szövetséget. Mindenkit arra bátorít, hogy maradjanak mindennapi elkötelezettségükben és a közösség szolgálatában. A Szentatya szokás szerint köszöntötte a fiatalokat, a betegeket, az időseket és az ifjú házasokat. Én már közel vagyok minden szentek ünnepéhez. Arra kérte őket, hogy éljék át a liturgikus év fordulóját, amelyben az egyház emlékeztetni akar bennünket létjének egy lényeges vonására, mégpedig a minket megelőző testvérek mennyei dicsőségére, akik most az Atya színelátásában közösségben akarnak lenni velünk, hogy segítsenek elérni a ránk váró célt. Végül imádságot kért a háború befejezéséért, a békéért. Kérte, gondoljunk az oly sokat szenvedő országokra, a meggyötött Ukrajnára, Palesztinára, Izraelre, Myanmarra, Észak-Kivúra, és a sok háborúban álló más országra is. Imádkozzunk a békéért. A béke a Szentlélek ajándéka, és a háború mindig vereség.
E la guerra sempre è una sconfitta.
A háborúban senki sem nyer, de mindenki veszít. Tegnap láttam, szólt a pápa, hogy 150 ártatlan embert gépfegyverrel öltek meg, köztük gyerekeket is. Nekik mi közük a háborúhoz? Ők az első áldozatok. Imádkozzunk a békéért.
Preghiamo per la pace.
Kérte a pápa, majd áldását adta a kihallgatáson jelenlévőkre.
Az ábrahámi család háza küldöttségét fogadta a pápa. Az Abu Dhabiban működő vallásközi központ három kultusz tiszteletének ad otthont egy épületben. Egy mecset, egy templom és egy zsinagóga tartozik hozzá, mely a Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem nagyimámja által 2019-ben aláírt emberi testvériség nyilatkozat nyomán született. Tovább kell erősíteni az együttműködést a testvériség, a párbeszéd és a megértés kultúrájának előmozdításáért. Hétfőn fogadta audiencián a Szent Atya az ábrahámi családháza delegációját, mely a központ elnöke Mohamed Khalifa al-Mubarak vezetésével érkezett a Vatikánba, a vallásközi párbeszédért való dikasztérium képviselőivel együtt. Az elnök jelképesen bemutatta az épület együttesben található Szent Ferenc templomot a pápának, ezzel aláhúzva, hogy a katolikus egyház elkötelezett a különböző felekezetek közötti párbeszéd és a békés együttélés érdekében az egész világon. Az ábrahámi családháza megtestesíti az Egyesült Arab Emirátusok tartós értékeit, melyek a kölcsönös tisztelet, vallásközi megértés és harmónia, szögezi le az elnöki közlemény. Ezek az értékek tükrözik az emberi testvériségről szóló dokumentumot és annak cselekvésre szóló felhívását, válaszolva a pápa bátorítására, mellyel a nemzetközi közösségtől az emberi testvériség és a békés együttélés megvalósítását kéri. A közlemény kiemeli a szoros kapcsolatokat a Szentszék és az Egyesült Arab Emirátusok között, ahol számos kezdeményezéssel igyekeznek elősegíteni a békét és erősíteni a vallásközi együttműködést egy olyan országban, mely hosszú történelme során teret adott a különbözőségnek, a találkozásnak és a párbeszédnek. Ferenc pápa köszönetet mondott a delegációnak, amiért igyekeznek megvalósítani a testvériségről szóló dokumentum célkitűzéseit, vagyis a globális békét és az együttélést. Október 20-án az ábrahámi család házának tagjait fogadta az Al-Azhar Egyetem nagyimámja, Ahmed El-Tayeb, a dokumentum másik aláírója is. Ferenc pápa halottak napján a római Laurentino temetőbe látogat. Idén a Szent Atya november 2-án az olasz főváros harmadik legnagyobb temetőjében emlékezik a halottakra. A Róma délnyugati részén fekvő köztemetőben már járt 2018-ban a pápa. 6 évvel később tehát most visszatér a mintegy 21 hektáros területen fekvő római köztemetőbe, ahol szent misét mutat be az elhunytak lelki üdvéért. Akkor csendes imát mondott a betegség vagy baleset miatt elhunyt kicsi babák síremléke előtt, és az Angyalok kertje nevű parcellában, ahová a meg nem született magzatokat temették. A Szent Atya neveiket olvasta, megérintve a síremlékeket, a plüssgyermekjátékokat. Végül odafordult néhány családhoz, akiknek kicsi szeretteiket ide temették. Tavaly Ferenc pápa november 2-i megemlékezésre és szentmisére a római katonai temetőt választotta. Akkor esős időben mintegy 300 hívő várta a pápát, aki kerekes székben egy csokor fehér rózsával érkezett a temetőbe, amit elhelyezett az egyik katona sírjánál, majd imára kulcsolt kézzel járta végig az emlékhelyet. Erőteljes felhívást intézett azért, hogy több embert ne öljenek meg a háborúkban. Szent év. Ferenc pápa december 26-án megnyitja a római Rebibbia börtön szent kapuját. Maga Ferenc pápa jelentette be a Remény nem csal meg kezdetű bullája kihirdetésekor, hogy egy börtön szent kapuját is meg fogja nyitni. Fizikella érsek most tájékoztatta a sajtó képviselőit az esemény időpontjáról és helyszínéről, illetve azokról a rehabilitációs kezdeményezésekről, amelyekről megállapodtak az olasz igazságügyminiszterrel a fogvatartottak számára a szent év idején. Ez lesz Ferenc pápa 15. börtönlátogatása, mely egész Péteri szolgálatának egyik legjelentősebb, egyben a szent évek történetének legkülönlegesebb pillanata lesz. December 26-án Szent István vértanú ünnepén megnyitja a Szent Kaput a római Rebibbia büntetés végrehajtási intézetben. 9 évvel ezelőtt a pápa már járt abban a börtönben, nagy csütörtökön, most pedig, mint a remény zarándoka kíván elmenni oda, és lélekben közel kerülni valamennyi rabhoz, akik szerte a világon börtönben töltik jelenleg büntetésüket. Ez a gesztus a remény hirdetésének a kézzel fogható jele, melyet a szent év magával hoz, s amelyet Ferenc pápa már a bulla májusi kihirdetésekor bejelentett. A dokumentum 10. pontjánál arra buzdít, hogy a fogvatartottak számára is adjanak kézzel fogható jeleket a reményre. A kormányoknak amnestiát vagy a büntetések elengedését javasolja, valamint a közösségbe való visszailleszkedés folyamatait. Főként pedig azt kéri a Szent Atya, hogy biztosítsanak méltó körülményeket a börtönökben fogvatartottak számára, tartsák tiszteletben emberi jogaikat, és töröljék el a halálbüntetést. A rabok a bezártság keménységén túl nap mint nap megtapasztalják a szeretet hiányt, a megszorításokat, és nem kevés esetben a tisztelet hiányát. Annak érdekében, hogy közelsége konkrét jelét mutassa a fogvatartottak iránt, a pápa úgy döntött, hogy személyesen fog megnyitni egy szent kaput az egyik börtönben. Rino Fizikella érsek, az evangelizálás dikasztérium proprefektusa a szentévi programokat ismertetve jelentette be, hogy december 26-án a Rebibbia börtön szent kapuját nyitja majd meg a Szent Atya. A szent évek több száz éves történetében újdonság lesz az esemény, tekintve, hogy a pápa mindig csak a Szent Péter bazilika, illetve a római pápai bazilikák szent kapuit nyitotta meg. Kivétel volt 2015-ben, amikor Ferenc pápa az erőszak és problémák sújtotta Közép-Afrikai Köztársaságban tett apostoli látogatása során megnyitotta a Bangi Székesegyház szent kapuját az irgalmasság rendkívüli szent éve alkalmából. A római Rebibbia börtönben már 9 évvel ezelőtt járt a Szent Atya az új épületben, ahol megmosta 12 különböző nemzetiségű rablábát. Idén március 28-án visszatért a Rebibbia börtön női szárnyába, ahol a nagy csütörtöki szentmisét mutatta be, és ahol 12 női rabnak mosta meg a lábát. Összességében pápasága alatt eddig 15 börtönt keresett föl Ferenc pápa, a legtöbbet Olaszországban, de külföldi utazásai során is, például Bolíviában 9 évvel ezelőtt. Fizikella érsek a sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy a pápa különösen szívén viseli azok helyzetét, akiknek szembe kell nézniük a fogvatartás keménységével, és kézzel fogható reményteli jeleket kért a számukra. Ezzel kapcsolatban konkrét kezdeményezéseket indítanak az olasz kormánnyal együttműködve, mint az amnestia, illetve a munka világába való visszailleszkedés, hogy a rabok visszanyerjék hitüket önmagukban. Szeptember 11-én megállapodást írtak alá az olasz igazságügyminiszterrel és a kormánybiztossal, hogy a szent év idején több fogvatartott visszailleszkedését elősegítsék szociális tevékenységeken keresztül. A szent évet meghirdető pápai bulla rendelkezik a pápai bazilikák szent kapuinak megnyitásáról. Ennek értelmében Ferenc pápa december 24-én nyitja meg a Szent Péter bazilika szent kapuját. Rákövetkező vasárnap december 29-én nyitja meg a Lateráni Szent János Székesegyház szent kapuját. 2025. január 1-én a Santa Maria Maggiore bazilika, Majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuja következik. A szent év végén az utóbbi három bazilika szent kapui december 28-áig bezárulnak. A szent év hivatalosan 2026. január 6-án a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásával ér véget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum száll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj. Maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent.
A nap verse.
Rónai György, őszi himnusz. Üdvözlégy! Olvasód morzsolva, így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védjük a homályban az utat. Magam is, mi is sokat bolyongtam, mint a vándor. Hűtlenül, életem kalandor idején. S felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten. Futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, vártam, hogy leterítsen, s védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen állt a ormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szelíd szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva, ki új anyát talált, halott anyja helyett. S többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan, addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringass engem is örök hazámba át.
Rónai György őszi himnusz című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!